Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket, nem egészen 100 nap van még előttünk a június 9-i európai parlamenti és önkormányzati választásokig. Előbbi kapcsán beszélgetünk a mai Naprakészben. Winkler Gyula európai parlamenti képviselő, az RMDS EP listájának a vezetője a vendégem. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Szép jó napot kívánok, én is köszönöm szépen a meghívást, és tisztelettel, szeretettel üdvözlöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit.
Winkler úr, még 2019-ben volt egy valódi verseny a két biztosan befutónak számító helyért, most mintha szélcsend lett volna, itt két dologra gondolhat a hallgató, egyrészt arra, hogy itt már jó előre leosztották a lapokat, vagy pedig nem annyira egyértelmű a siker, és értsd a két befutóhely, ezért biztos helyet senki nem kockáztatott, ezért Winkler Gyula és Vince Lóránt maradtak a befutónak számító két helyen. Mi az igazság?
Azt szeretném leszögezni, hogy az RMDS-ben nincsenek leosztott lapok, nem is voltak soha. Most az, hogy éppen egy adott pillanatban hányan hivatkoznak fel egy megmérettetésre, hányan gondolják úgy, hogy az ő helyük ott lenne az Európai Parlamentben, vagy hányan akadnak így RMDS csapattagként különféle munkát vállalni, ez sok összetevőnek a függvénye. 2019-ben valóban több jelentkező volt, mint most 2024-ben, és a kiválasztási procedúra, illetve a kritériumok végül összeállítottak egy listát. Én úgy gondolom, hogy a 2019-es folyamat is teljesen átlátszó volt, lehetett követni a beiratkozásokat, a pályázatokat és a többi, és ugyanúgy most 2024-ben is egy teljesen átlátszó folyamat volt, lehetett követni a beiratkozásokat, a szándékokat, illetve akkor, amikor csapatról beszélek, akkor ezt nem véletlenül teszem meg. Én a teljes politikai életem során csapathoz viszonyultam, csapatba akartam dolgozni, és csapathoz akartam tartozni. Ez ugyanúgy érvényes ma is, ezt tulajdonképpen a szövetségi állandó tanács előtt hangoztatott kis prezentációmban is aláhúztam. Úgyhogy ilyen szempontból nem hiszem, hogy leosztott lapoktól kellene beszélni, hanem sokkal inkább arról, hogy a szuperválasztási évben egyszerre történik minden, tehát egyszerre, akkor is, ha nem összevonva, hiszen csak most pár héttel ezelőtt derült ki az, hogy összevont választások lesznek önkormányzati és európai parlamenti választások június 9-én. Viszont nyilván, hogy idén kell majd megméretkezzenek azok is, akik parlamenti képviselőként szeretnék folytatni vagy megkezdeni a munkájukat, azok is, akik a közösségek élén polgármesterként vagy megyei tanács elnökként szeretnének dolgozni a szövetség csapatában. Az, hogy az esélyeket latolgatni, persze minden választás arról is szól, hogy latolgatja az esélyeit, maga a szövetség is, és azok, akik esetleg megméretkeznének. Én azt szeretném elmondani, hogy nagyon nehéz próbatétel előtt áll a romániai magyarság és az RMDS, a mi politikai közösségi képviseletünk, de ez ugyanúgy igaz volt 2019-ben, akkor is nagyon nehéz megmérettetés előtt álltunk, és ha visszaemlékezünk egy kicsit 2019-re, akkor azt látjuk, hogy igazából a meglepetés abban az évben a hát elvártnál vagy megtervezettnél nagyobb jelenlét volt, amely igen-igen megnehezítette a mi dolgunkat. Most erre készülünk, azt mondta a szövetség elnöke is többször az elmúlt időszakban, és a szövetség vezető politikusai, hogy fel vagyunk készülve, összevont vagy nem összevont választásokra, bármilyen sorrendre, bármilyen feltételekre, úgyhogy nehéz a megmérettetés, amely előtt állunk, de ez nem meglepetés senki számára.
Presztízs az, hogy ön az első a listán?
Nem tudom, hogyha tőlem kellene megkérdezni, én azt tapasztaltam az elmúlt években mindig, hogy a szövetségben a munka az egy csapatmunka, erről már beszéltem az előbb, és azt tudom, hogy itt a választások nem a két EP képviselő személyéről szólnak június 9-én, mind ahogy nem szólnak azokról az emberekről, akik esetleg az önkormányzatokban ilyen vagy amolyan pozíciót fognak betölteni, és majd az ősz végén vagy a tél elején, decemberben, hogyha igaz az, hogy december 8-án lesznek a parlamenti választások, nem a parlamenti képviselők és a szenátorok személyéről szólnak azok a választások igazán, hanem a közösségünk képviseletéről. Mi nagyon gyakran összehasonlítjuk magunkat 1 millió 100 ezer vagy 1 millió 200 ezer magyar Romániában, ez több, mint bizonyos tagállamoknak a teljes lakossága, gondoljunk itt Luxemburgra vagy a balti államokra, míg a tagállamok esetében az európai parlamenti képviselet például garantált, hiszen egészen bizonyos, hogy 6 képviselő jut Máltának is, Luxemburgnak is, mert ilyen a szabály. Nekünk, mint nemzeti közösség Romániában nincs leosztva egy bizonyos számú képviselő, tehát mi nem automatikusan kapunk valahonnan valakitől 2 vagy 3 európai parlamenti képviselői pozíciót, hanem nekünk meg kell küzdeni minden egyes alkalommal, meg is küzdöttünk ezért a képviseletért. Tehát nem személyekről szól igazán ez az egész történet, a szuperválasztási évnek a története nem a személyekről szól, hanem a csapatról szól, a szövetségről szól, az LMDSZ-ről és a romániai magyar közösség képviseletéről, minden olyan szinten, ahol rólunk a közösségről döntések születnek meg. Ezek a helyi szint, a megyei szint, nyilván a bukaresti parlament és most már bő 17 éve az európai parlament.
Jó ideje a közbeszéd középpontjában van a szélsőséges pártoknak az előretörése, nem csak Európa szerte, hanem Romániában is. A Szociáldemokrata Párt és a Nemzeti Liberális Párt összefogott, és az európai parlamenti, valamint az önkormányzati választások összevonása mellett döntött. Az összefogott alatt azt értem, hogy közös európai parlamenti listát indít, és sokan már most nagy mozgósításról, rekord részvételről beszélnek. Ön szerint számolni kell ezzel, és ha számolni kell, akkor ennek lehet látni azt, hogy milyen hatása lesz a magyar helyekre?
Én azt hiszem, hogy itt most nem a vélemények számítanak akkor, amikor az önkérdésre egy jó választ kell adni, vagyis hogy lesz-e vagy nem lesz magas részvétel, hanem a felméréseket kell megnézni. A felmérések az elmúlt hónapokban elég összecsengően azt mutatják, hogy 50%-ot meg fogja haladni minden bizonnyal a választási részvétel, hogy létezik egy olyan méretű elégedetlenség, egy olyan méretű indulat a választókban, amely urnákhoz fogja vinni őket. Most ezzel lehet vitatkozni, és lehet véleményeket megfogalmazni, de én úgy vélem, hogy az okos politikai szervezet nem próbálja fölülírni a méréseket, hanem próbál alkalmazkodni a létező helyzethez. Hogyha azt mondják a mérések, hogy nagy lesz a jelenlét, akkor minden bizonnyal, hogy nekünk arra a nagy jelenlétre kell készülni, és ez is elhangzott többször. A mi munkánk a következő 98 vagy 99 napban arról kell szóljon, hogy a szavazó magyaroknak a 90%-a Romániában természetesen a szövetséget választa, az LMDSZ-t választa. Nekünk nem elég az ilyen fele plusz egyes választási preferencia, nekünk az sem elég, hogy 2/3-dal nyerjen az LMDSZ a magyar választók szavazatából, hanem ahhoz, hogy valós győzelem legyen a 2024-es szuperválasztási év során, nekünk meg kell szerezni ezt a 90%-ot, minden 10 leadott magyar szavazatból 9 az LMDSZ-re kell irányuljon. Ez nem jön magától, hanem ezért meg kell dolgozni és meg kell küzdeni. Én gondolom, hogy az elégedetlenséget tudomásul kell venni, és elemezni kell, illetve el kell mondani azt, most az európai parlamenti választásokról beszélek elsősorban, hogy akkor, amikor a romániai magyarok igazából nem annyira elégedettek az elmúlt években meghozott európai döntésekkel, akkor azt kell érzékelni, hogy itt nem az unióval magával van baj, hanem sokkal inkább az uniót vezető politikusokkal. Azzal az irányjal, amelybe ezek a politikusok vezetik az uniót az elmúlt időszakban. Persze, ez egy olyan irány, amellyel kapcsolatban 2019-ben döntöttek a választók. A választók azok Európa szerte, akik a parlamentbe küldték azokat a képviselőket, akik előtetik az igen gyors átállást, akik igen szigorúan és militáns módon ideológiák által fűtve hoznak meg olyan döntéseket, amelyek lehet, hogy esetleg egy északi vagy nyugati tagállamban elfogadhatóknak tűnnek, de nekünk Kelet-Európában és Közép-Európában igen nehéz döntéseknek bizonyulnak. Úgyhogy én azt mondanám, hogy itt a mozgósítás előtt még egy nagyon nagy mennyiségű olyan közösségi és politikai munkát kell elvégezni, amely arról szóljon egyrészt, hogy mit tudtunk elérni az elmúlt 4 évben az önkormányzatok esetében, vagy 5 évben az Európai Parlamentben. Sokszor arról is beszélni kell, hogy mit tudtunk megakadályozni például az Európai Parlamentben. Nem mindig a politikai munkának, vagy a politikai fellépésnek a célja az, hogy eredményt érjél el. Persze egy pozitív megközelítésben az én jó magam politikai habitusa is arról szólna, hogy eredményeket érjünk el, célkitűzéseket valósítsunk meg. De a helyzet úgy hozza, hogy nagyon sokszor az a követelmény vetődik fel, hogy megakadályozzunk olyan döntéseket, amelyek nem jók a mi közösségünk számára. Úgyhogy ezekről kell beszélni, és majd természetesen a napok, hetek során el kell jutni a mobilizáció időszakába, akkor, amikor a tétet föl kell világosan mutassuk, akkor, hogyha egy pozíciót az Európai Parlamentben, az önkormányzatokban vagy a bukaresti parlamentben nem tud megszerezni az MDSZ, nem tudnak megszerezni a romániai magyarok, akkor most az ön által is felvetett politikai hangulat miatt elég valószínű, hogy azt az illető pozíciót egy szélsőséges politikus szerzi meg. Ez pedig nem lehet a mi közösségünk érdeke.
Maradjunk még egy picit az erdélyi magyarok és az európai parlamenti választásokhoz való viszonyulásnál. Az RMDSZ részéről is hallottunk nem egyszer Brüsszel ellenes hangokat. Nyilván igaza van Kelemen Hunor RMDSZ elnöknek, illetve önnek is, amikor azt mondják, hogy az alapszerződések nem tiltják a Brüsszellel szembeni kritikáknak a megfogalmazását, de valahogy mégiscsak, mintha a saját vackát ugató kutyáról beszélnénk. Mennyire lehet szavazatokká konvertálni a brüsszeli kritikát?
Itt most elsősorban nem beszélnék Brüsszel ellenességről, legalábbis nem abban a tabloid megközelítésben, amit ez a szótpár sugalna, tehát nem Brüsszel ellenességről beszélünk. Az RMDSZ mélységesen európai optimista, Európában hívő politikai közösségi alakulat. Mi ezt nem ma találtuk ki, vagy tegnap, hanem ezt már 30 és annyi éve mondjuk, mert ha visszamenjünk a 90-es évek legelejére, akkor visszaemlékezünk arra, hogy talán az RMDSZ volt az első, amely szisztematikusan, gyakran beszélt Európáról, az Európa Tanácsról, az Európai Unióról. Az RMDSZ volt az, amely először szorgalmazta azt, hogy olyan közpolitikákat csináljunk Romániában, és a 90-es évek átállását olyan módon irányítsuk, hogy az közelítsen bennünket Európához, illetve az euróatlanti építkezéshez, mert hogy soha ne felejtsük el, hogy ez a két nemzetközi intézmény kéz a kézben járt. Nekünk az Atlanti Biztonsági Szervezet, a NATO jelenti a biztonságot, és az Európai Unió jelenti a jólétet, a bőséget, a gyarapodásnak az esélyét. Ez a kettő tehát a mi esetünkben kéz a kézben van. Nem tudom, hogy milyen szavakkal kell megfogalmazni a kritikát, hogy az ne tűnjön Brüsszel ellenességnek, hanem hogy azt úgy értsék a választók, ahogyan az tényleg meg van fogalmazva, és pedig, hogy nekünk jogunk van ahhoz, az adófizetői jogunk, ha úgy tetszik, a politikai közösség tagjának a joga, a Kárpát-medencei magyar közösségnek a joga, ahhoz, hogy kritikát fogalmazzunk meg olyankor, amikor azt látjuk, hogy elvált a politikai motiváció, a politikai vezetésnek a víziója a realitásoktól, a valóságoktól, attól, amit az emberek éreznek nap mint nap az életükben és a munkájuk során. Tehát akkor, amikor elválik ez a gyakorlat, ez tulajdonképpen az európai társadalmi szerződésnek a válsága. És most nem szeretnék, vagy nem tudom, hogyha idő van belemenni egy kicsit abba a történetbe, hogy hogyan nézett ki évekkel ezelőtt ez az európai társadalmi szerződés. Mindenképpen benne volt az európai építkezésnek a lényege, és az, hogy az Európai Unió által tudjuk mi Európában a szociális piacgazdaságot építeni, az emberi méltóságot biztosítani, az emberi jogoknak a betartását állandóan szorgalmazni, és mindig-mindig követni, illetve egyáltalán a demokrácia újratermelését biztosítani, mert hogy a demokrácia nem magától van, és nem tudja egyik nemzedék átörökölni az előzőtől. Meg kell minden nemzedéknek vívnia a saját maga harcát, azért, hogy a demokratikus intézmények fennmaradjanak, hogy ezek biztosítsák a fejlődésnek és a haladásnak a keretét. Na most ilyen körülmények között a kritika jogos. És akkor, amikor azt mondjuk, és sokan mondják azt Európában, körül kell nézni az Európai Unió társadalmaiban, sokan hangoztatják különféle motivációval, hogy egy új társadalmi szerződésre van szükség. Ez azt jelenti, hogy ma sokan látják azt, hogy elvált a vezetés az emberek, a családok és a közösségek érdekeitől, vagy realitásaitól. Nyilvánvaló az is megtörténhet, sőt ez a helyzet, hogy azok, akik új társadalmi szerződést szorgalmaznak, különféle dolgokat értenek bele ebbe az új társadalmi szerződésbe. Mi az RMDS-ben azt értjük ez alatt, hogy vissza kell térni az unió alapító értékeihez, vagyis egészen pontosan a közpolitikák szülessenek az emberekért, a családokért és a közösségekért, ne szülessenek ideológiák szolgálatában.
Van erről vita az Európai Parlamentben?
Igen, tulajdonképpen erről szólt, ha visszagondolunk, visszatekintünk két évvel, erről szólt az úgynevezett Európai Unió jövőjéről szóló vita, ez egy strukturált vita, strukturált párbeszéd volt. 2020-ban kellett volna kezdődjön, azonnal a 2019-es választások után, ez tulajdonképpen bizonyos politikai csoportoknak választási vállalása volt 2019-ben. Persze 2020-ban, emlékezzünk vissza, mindent elmosott a koronavírus világjárvány, tehát nem lehetett ezt beindítani. Picit késve, másfél-két év késéssel indult meg, és lezajlott ez a vita. Lehet, hogy itthon, Erdélyben, de mégiscsak merem remélni, hogy látható volt valamennyire ez a vita. Mi is hozzájárultunk a vitához. Állandóan jelzéseket küldtünk például az erdélyi magyar fiataloknak, a gazdáknak, a szakmai csoportoknak, a politikai szereplőknek, hogy vegyenek részt ebben a párbeszédben, írják meg a véleményeiket, küldjék be ezeket a véleményeket, és végül ebből született egy olyan dokumentum, amelynek részben olyan tartalma van, amely fontos számunkra, és amelyet támogatni tudunk, de vannak olyan tartalmi elemek is, amelyekkel mi nem tudunk egyetérteni, de mások, többen voltak azok, akik másképp látták. Például egy ilyen elemet mondjak, hogy egy példát is fogalmazzak meg, az egyhangú döntésnek a kérdése, vagy az áttérés a minősített többséggel meghozandó döntésre, például a külpolitikai kérdésekben, vagy más ilyen területeken. Nyilván, hogy ez mi úgy értelmezzük az RMDS-ben, hogy ez nem érdeke a kisebb államoknak, és nem érdeke a kelet-európai államoknak, mert valószínűleg, hogy akkor, hogyha minden döntést többséggel tudnánk meghozni, akkor mindig ugyanazok alkotnák, vagy gyakran ugyanazok alkotnák a döntéshozó többséget, és rendszerint ugyanazok maradnának a kivételt kérő kisebbségben. Tehát mi úgy látjuk, hogy ebben a kérdésben például stabilitásra, folytonosságra van szükség az Európai Unióban. Nyilván, hogy ezt a kérdést nem is lehet változtatni, anélkül, hogy az unió alapszerződéseit megnyitná valamikor a következő időszakban az Európai Tanács.
Vincser Gyula, európai parlamenti képviselő, az RMDS EP listájának vezetője a mai napra kész vendégem. Azt olvasom az RMDS hírlevelében, amely ismerteti az EP jelölt listát, idézem: a június 9-i európai parlamenti választásnak óriási a tétje, ezért kipróbált, edzett emberekre van most szükség Brüsszelben, akik harcolni tudnak jogainkért, a magyaroknak járó támogatásokért, eddig az idézet. Vegyük sorra, Winkler úr, mi a tétje az idei európai parlamenti választásoknak?
Ott négy célkitűzést fogalmaztunk meg, és a következőképpen hangzanak: legyen erős hangunk az európai parlamentben, legyen erős hangja a romániai magyar közösségnek az európai parlamentben, legyenek garantált kisebbségi jogaink, ez nem egy újdonság, nyilvánvaló, legyen több fejlesztési forrás, hiszen azt mondjuk mi az LMDSZ-ben, hogy a felzárkózás évtizedében vagyunk, ehhez források szükségesek, és ez sem egy újdonság, hogyha majd lesz időnk, akkor nyilván, hogy részletezni lehet, illetve azt mondjuk, hogy legyen erős Európa nekünk, egy nemzeti kisebbségnek, akkor, amikor az Európai Unió intézményére gondolunk, akkor egy olyan intézményre gondolunk, amely bennünket nem csak gazdasági szempontból támogat, hanem biztonsági szempontból is megsegít bennünket abban, hogy biztos körülmények között tudjuk, külső és belső biztonság körülményei között tudjuk vizionálni és megvalósítani a közösségünk jövőjét. Ez a négy fő cél, a tét pedig a képviselet. Hogyha ott vagyunk, akkor elmondhatjuk azt, hogy nekünk, az LMDSZ EP képviselőinek a romániai magyarság az első. Tudjuk azt, hogy a románoknak Románia az első, magyaroknak Magyarország az első, németeknek, dánoknak Németország és Dánia az első, de kinek lesz első a romániai magyar közösség? Hát csak nekünk, az LMDSZ EP képviselőinek. Úgyhogy a tét az az, hogy tudjuk fenntartani, és lehetőség adódik le, akkor meg is erősíteni a minden szintű képviseletünket, a minden szintű politikai képviseletét a közösségünknek. Még egyszer, ez jelenti az önkormányzatokat helyi és megyei szinten, jelenti a bukaresti parlamentet majd az év vége felé, és jelenti most az európai parlamentet. De nyilván, hogy minden úton lehet, hogy az első lépés a legnehezebb, amíg elindulsz, addig nehezebb, mint miután már mozgásba lendültél, de hogyha sikeres lesz az első megmérettetés, ha sikeres lesz az első lépés, akkor én úgy vélem, hogy sikeres lesz a teljes 2024-es szuperválasztási év a romániai magyarság számára. Persze egy szót sem beszéltem az elnök választásról, és nem is fogok, hogyha nem muszáj, mert hogy egy dolgot tudok, és tudunk biztosan, hogy nem hisszük azt, hogy 2024-ben magyar elnöke lesz Romániának.
Azt mondta ön itt az imént, hogy erős hangja legyen az erdélyi magyarságnak Brüsszelben. Mennyire tud erős hang lenni a több száz európai parlamenti képviselő között két embernek a hangja?
705-en vagyunk most az európai parlamentben összesen, és 720-an leszünk a június 9-i választások után. Hogyha ilyen szempontból tekintjük meg, akkor persze, hogy meg fel lehet hozni azokat az érveket, hogy nem számít két ember. De igenis számít, mégpedig nagyon számít, hogyha végignézzük azokat a közösségeket, ugye politikai közösségekre gondolok most, azokat a pártokat, több tíz olyan párt van az Európai Parlamentben, különféle tagállamokból jönnek ezek a pártok, akinek egy parlamenti képviselője van az Európai Parlamentben. Nagyon sok olyan nemzeti kisebbség van a parlamentben, amely egy képviselővel rendelkezik, hogy csak egy példát mondjak, és népszerű ismert példát, a dél-tiroli német közösség egy parlamenti képviselővel rendelkezik, és ez nem a választási szereplés, hanem egy választási koalíciónak mindig az eredménye. Ők egy európai néppárti olaszországi pártnak a révén juttatnak be mindig egy EP képviselőt az Európai Parlamentbe. Ilyen szempontból számítanak a szövetségek. Tehát akkor, amikor 2020-ban el tudtuk érni azt, persze emlékezzünk vissza, és azért szögezzük le, hogy az LMDSZ az Európai Nemzeti Kisebbségi Kezdeményezéssel, a Minority Safe Pact kezdeményezéssel a FUEN keretein belül, azt mondanám, hogy már több mint 6 vagy 7 esztendeje átvette az európai nemzeti kisebbségi harcnak a zászlós hajó szerepét. Mi vezetjük ezt a harcot, mi járunk elől egy olyan területen, ahol elhangzott sokszor, hogy nincs ösvény, tehát itt mi nem egy jól kikövezett úton haladunk lassan vagy gyorsabban, hanem mi egy olyan vadonban haladunk, ahol nincs ösvény. Mi csináljuk az ösvényt, és mi haladunk ezen a nemzeti kisebbségvédelmi úton előre az Európai Unióban. És akkor, amikor 2020-ban elértük azt, hogy a Minority Safe Pack kezdeményezést 4/5-del szavazza meg az Európai Parlament, nem fele plusz egyel, nem 2/3-dal, hanem 4/5-del, akkor nyilvánvaló, hogy ez egy jelentős politikai eredmény, és nyilvánvaló, hogy a néppártból, a baloldalról, a liberálisok közül sokan olyanok szavazták meg ezt a kezdeményezést az Európai Parlamentben, akik nem egy kisebbség, nem egy nemzeti kisebbség vagy nyelvi kisebbségnek a részei, hanem olyan politikusok, akiket meggyőztünk arról, hogy ez egy méltó ügy, amelyet támogatni kell és támogatni érdemes. Hogy az Európai Bizottság, amely kompetens ebben az ügyben, elutasította a törvényalkotást, nem kezdte meg a jogalkotást, mert ott nyilván, hogy a tagállamoknak az érdekei érvényesülnek inkább az Európai Parlamentben, mi azokat képviseljük ott, akik megválasztanak bennünket, tehát ez egy másfajta politikai testület. Ettől, vagy ez a tény nem hiszem, hogy kisebbíti az eredményt, hanem egyszerűen azt mutatja meg, hogy nem tudtunk még célba érni, tehát folytatni kell a munkát. Úgyhogy én nem hiszem azt, és sorolhatnám hosszan az Európai Néppártnak az irányváltásában, amelyet az elmúlt 2 évben vagy másfél évben észlelhetünk, és pedig az, hogy az Európai Néppárt újból arról beszél, hogy mi vagyunk, vagy ők az európai gazdáknak a hangja, hogy az Európai Néppárt az európai kis és közepes vállalkozásoknak a hangja. Én el szeretném mondani, hogy ebben az irányváltásban óriási munka van az RMDSZ két EP képviselője részéről, akkor is, ha mi nem tudjuk és soha nem is fogjuk azt mondani, hogy nekünk tulajdonítható ez az irányváltás, de mi is dolgoztunk azért, hogy ez a politikai irányváltás megtörténjen, és hogy most az Európai Néppárt nagyon-nagyon konkrét célkitűzéseket fogalmazzon meg a gazdák részére, a kisvállalkozók részére. Például egy olyan célkitűzés létezik, amely arról szól, hogy a következő bizottság struktúrájában legyen egy olyan európai biztos, aki kimondottan csak a kis és közepes vállalkozások érdekeivel foglalkozik. Úgyhogy lehet elérni eredményeket, persze, hogy ez soha nem a két embernek az eredménye, de nagyon gyakran mondhatjuk azt, hogy mi kezdeményeztünk, vagy mi is odaálltunk egy-egy a közösségünk számára nagyon fontos eredmény eléréséhez.
Ezt kell értenünk a közleményben megfogalmazott, harcolni kell tudjanak a jogainkért szókapcsolatok alatt?
Én nyilván el kell azt ismerjem készségesen, hogy a jelenlegi geopolitikai kontextus, a jelenlegi helyzet, háború van, már nem is egy helyen az Európai Unió határainál, mert ugye az izraeli háború is tulajdonképpen háború, vagy instabilitás és nagyon-nagyon sajnálatos folyamatok tulajdonképpen a mi határainknál vannak, az unió határainál vannak. Láthatjuk azt, hogy ilyen körülmények között stabilitás rizikóként igyekeznek sokan bemutatni a nemzeti kisebbségeket. Ez nekünk nem kedvez, nekünk az kedvez, amikor a jogi úton tudunk harcolni, hiszen mi, az RMDSZ, az első perctől kezdve gondolom, hogy 1990-re visszamenve elmondható az, hogy mi mindig a jogi utat választottuk a parlamenti demokrácia Romániában, az európai parlamenti út, illetve a polgári kezdeményezés útja az európai közegben, de akkor, hogyha nem kedvez a helyzet ma, hogyha nem a nemzeti kisebbségeknek áll a zászló ma, az még nem jelenti azt, hogy nekünk jogunkban áll lemondani bár egyetlen egy milliméter eredményről sem, amit eddig elértünk, hanem továbbra is napirenden kell tartani az etnikai kisebbségek jogait, napirenden kell tartani a koppenhágai dilemmát, azt, hogy addig, amíg egy tagállam nem csatlakozott az unióhoz, előcsatlakozási folyamatban van, az unió számon kéri a nemzeti kisebbségek jogait, a csatlakozás után pedig már nem kéri számon, ez a koppenhágai dilemma, és én meg vagyok győződve, hogy ha lehet egy analógiát fogalmaznék meg, itt van a schengeni csatlakozásunk, szégyenletes módon kettős mérce 12 éve halasztják, most már éppen utóbbi időben egy tagállam akadályozza meg a schengeni csatlakozásunkat, és a teljes körű csatlakozásról beszélek, mert hát Isten segedelmével most márciusban megtörténik a légi és kikötői csatlakozás, de azt kell mondanom, hogy meg vagyok győződve róla, hogy előbb vagy utóbb bekövetkezik a teljes körű csatlakozásunk, ugyanúgy ezúttal a kisebbségi jogok esetében nem az Európai Tanácsnak az akadályozása, hanem az Európai Bizottságnak az akadályozása áll fenn, de én ugyanúgy meg vagyok győződve arról, hogy be fogunk érkezni abba a kikötőbe, el fog jönni az a pillanat, amikor fel tudunk építeni egy nemzeti kisebbségek jogairól szóló keretintézkedést, keretszabályozást az Európai Unióban.
Mit jelent a kipróbáltság, az edzettség Brüsszelben? Úgy fogalmaz a közlemény, hogy a nagy a tétje a választásoknak, ezért kipróbált, edzett emberekre van most szükség Brüsszelben.
Én úgy vélem, hogy az Európai Parlamentben egyrészt talán minden héten új és új helyzetek elé vagyunk téve, másrészt viszont vannak repetitív, visszatérő kihívások. Megneveznék egy ilyen visszatérő kihívást, és talán nem is a legjobb példa, nem is az éves költségvetés, úgy, mint a bukaresti parlamentben, az Európai Parlamentben is minden évben egy éves költségvetést is elfogadunk, de az igazi nagy harc az a 7 éves költségvetésnek az elfogadása. Na most mi 2024-ben vagyunk, és 2027-ig tart a jelenlegi költségvetési időszak. Már a jövőre megkezdődik az új közös agrárpolitika és az új kohéziós politika vitája. Mi ezt már egyszer végig dolgoztuk, és végig harcoltuk. Én nem szeretem ezt a harc fogalmat annyira, én a munkát szeretem, mert dolgozni szoktam, és kevésbé harcolni. De van, amikor harcolni szükséges, például akkor, amikor 2016-ban és 2017-ben a 2020-ban induló közös agrárpolitikához több mint 8000 módosító indítványt nyújtottak be, akkor nyilvánvaló, hogy olyan tétje volt a közös agrárpolitika megújításának, amely elsősorban azzal járt, hogy sokan el akarták venni a pénzt, vagy a pénznek egy részét a közös agrárpolitikától, mások a kohéziótól akarták elvenni a pénznek egy részét, hogy más célokra fordítsák. Most ott vannak az új célok, hiszen még egyszer háborúk vannak a környékünkön, a biztonságpolitika az első számú cél, de ott van a digitális átállás, ott van a zöld átállás, ott van a klímavédelem, és ott van a természetvédelem. Ezek a célok mind-mind pénzt igényelnek. És megint már megalakultak azok a körök, amelyek jövő évtől kezdődően azt fogják javasolni, hogy rövidítsük meg a gazdákat, rövidítsük meg a kohézióra vágyó, vagy a kohéziót építő régiókat, és vegyük el onnan a pénzt, és irányítsuk át az új célkitűzésekre. Na most ezt a munkát már egyszer végigcsináltuk, kétszer tulajdonképpen egészen pontosan az én esetemben. Ezeket a kihívásokat ismerjük. Én gondolom, hogy talán erre vonatkozik az, hogy edzett, és arra is, hogy abban is megedzettünk, amikor esetleg pont a saját országunknak a politikusai próbálnak bennünket visszanyomni, akkor, amikor a kisebbségi kérdésben teszünk kijelentéseket, vagy fogalmazunk meg célkitűzéseket, és abban is edzettek vagyunk, hogy nem minden csatát és nem minden háborút lehet megnyerni. Vannak vesztes háborúk is. Ez volt az elmúlt két évnek a története, akkor, amikor voltak olyan intézkedések, amelyek esetében a mi közösségünknek jó döntések születtek, de voltak olyan intézkedések is, amelyek nem voltak igazán jók a mi közösségünknek. És akkor nyilván, hogy a következő lépés, mert már ezt is tudjuk, hogy mit kell tenni, a következő lépés az, hogy olyan partnereket kell találni az Európai Parlamentben, a következő Európai Parlamentben, akik segítségével tudjuk visszahozni ezeket a törvényeket. 2035-ben megtiltjuk a belső égésű motorokat. Én nem hiszem, hogy ez egy kivitelezhető intézkedés Erdélyben és Romániában vagy Kelet-Európában. Úgy kell elvégezni a természet helyreállítását, hogy közben abban a törvényben egyetlen egy eurocent forrás sincs. Tehát valahonnan meg kell szerezni a pénzt. Én gondolom, hogy ez nem egy higgadtan kigondolt törvényes rendelkezés, és ki kell egészíteni, forrásokat kell teremteni ahhoz, hogy azt a munkát el lehessen végezni, és a példákat folytatnám. Talán erre vonatkozik a közlemény, hogyha most már ilyen politikai szövegelemzésbe mélyültünk el.
Beszélgetésünk végéhez közeledve, képviselő úr, lazítsunk picit. azt írja a közlemény, hogy edzett emberekre van szükség, kipróbált emberekre. Most ha megnézzük az EP posztot, rendkívül sok utazással jár Európában és a világban is, de ugyanakkor nem kell a hazai politikai mizériával foglalkozni. Összeszámolta ön, hogy egy mandátum alatt mennyit utazik?
Nagyon-nagyon sokat, és ez az az idő, amelyet nem lehet megspodolni. Tudni illik akkor, hogyha esetleg úgy döntenék, hogy egy-két hétre nem menjek el Brüsszelbe, vagy Strasbourgba, oda, ahova dolgom van, akkor ez egyszerűen azt jelenteni, hogy nem végzem el a feladatomat. Hogyha egy vagy két hétre úgy döntenék, hogy nem utazok haza a hétvégén, és nem megyek el különféle rendezvényekre, nem veszek részt találkozókon, akkor úgy szintén ez is azt jelenteni, hogy nem végzem el a munkámat, mert hogy ugye ezt a két dolgot vállaltuk, hogy elvisszük Erdélyt Európába, és hogy hazahozzuk az unió előnyeit a szülőföldre. Ez az utazással jár, meg lehet szokni. Rengeteg logisztika szükséges azért, mert hogy például az én szülővárosomban, Vajdahunyadon sajnos nincs, és nem is lesz repülőtér. A legközelebbi repülőtér Szebenben van, de onnan viszont járatok nincsenek elegendő frekvenciával. Úgyhogy ez belejár a munkával, meg kell szervezni, mindig gondolni kell arra, hogy legyen egy csere fehéring is pluszban a napok számától, és legyen minden olyan eszköz az embernek a táskájába beleértve egy fájdalomcsillapítót, vagy egy hasmenéscsillapítót, most elnézést, hogy ilyen triviális dolgokról beszélek, de ezek valóban hozzátartoznak az EP képviselőnek az életéhez, mert hogy ez az utazás most napokat, éveket laktam szállodákban, hogyha összeszámítom az elmúlt időszaknak a munkáját, és ez is egy árdal jár. Ugye vannak olyan emberek, akik csak a saját ágyukban tudnak igazán jól aludni. Én már rég leszoktam az ilyen szedentális szokásokról, és azt is megszerveztem, hogy nyilván mindig egy kicsi olvasni való van az embernek a táskájában, mert hogy azokat az órákat, akár a röptéren, akár a repülőgépen vagy vonaton, azokat tétlenül eltölteni azért egy nagyon nagy fényűzés lenne. Persze az utóbbi időben már nem kell könyvet vinni magammal, mert elég egy okostelefon, és onnan már mindent el lehet végezni, dolgozni lehet, e-maileket küldeni, olvasni, tájékozódni. Hála az Európai Uniónak a roaming olcsó, tehát mindenhonnan felhívhatom a munkatársaimat. Persze ügyelni szoktam azért, hogy ez munkaidőben történjen, és nem munkaidőn kívül, mert hogy ez egy újabb célkitűzése az Európai Uniónak, hogy azért legyen egy munka és magánélet közötti egyensúly. Próbálom, nem mindig sikerül, bevallom, de próbálom azért biztosítani a munkatársaim esetében azt, hogy őket ne ráncigáljon bele az én nomád életembe csak a szükséges mértékben.
Utazásról beszéltünk, képviselő úr, zárjuk ezzel a beszélgetésünket. Holnap után Bukarestbe utaznak Európa számos országából. Kongresszusra készül az Európai Néppárt, a legnagyobb párt. Család Bukarestben tartják ezt, miért egy Bukarest, illetve mi a tétje a bukaresti Európai Néppárti Kongresszusnak?
Még a tavaly ősszel a Nemzeti Liberális Párt javasolta azt az Európai Néppártnak a politikai közgyűlésében, hogy Bukarestben szervezzék meg az ezévi kongresszust.
Tegyük gyorsan hozzá, hogy 2012-ben talán volt már Bukarestben, akkor a parlament épületében, most a Rom Expo-ban lesz.
Ez úgy van, volt már EPP kongresszus Bukarestben, ezelőtt 12 évvel, most újból, egy új helyszínen, hát a kongresszus számára új helyszínen, a Rom Expónál szervezik meg ezt a kongresszust. Kedden délután, tehát holnap délután már a politikai közgyűlés munkálataival megkezdődik a kongresszus. Szerdán reggel folytatjuk az Európai Néppárti frakciónak a gyűlésével, tehát az EPI képviselők tanácskozásával, utána pedig szerdán déltől csütörtök délig a kongresszus plenáris ülésen dolgozik, illetve olyan társult rendezvények vannak több helyszínen, bukaresti konferenciatermekben vagy a Rom Expónál, amelyek például az Európai Nőszervezetnek a rendezvénye, amelyet kolléganőnk Biro Rozália fog vezetni. Létezik egy európai kis és közepes vállalkozói rendezvény, amelyet jó magam szervezek, a az SME Europe-nak az elnökével együtt, és léteznek olyan társult rendezvények, amelyeket a Winfried Martens Center, az Európai Unió, az Európai Néppártnak a think tankje szervez. Ezeknek a társszervezete itthon Erdélyben a Kós Károly Akadémia, úgyhogy bőven lesz dolgunk 3 napra, és nyilván, hogy azt fogjuk tenni, hogy mi a saját dolgainkról fogunk megpróbálni beszélni, a saját érdekeinket fogjuk próbálni előtérbe helyezni, és ezt tettük az elmúlt hónapokban tulajdonképpen akkor is, amikor az Európai Néppártnak a választási kiáltványán dolgoztunk, Vince Loran kollégámmal együtt, ahova olyan módosítókat javasoltunk, amelyek el is lettek fogadva, tehát lesz egy olyan bekezdés az Európai Néppárt választási kiáltványában, amely a nemzeti és kisebbségek és nyelvi közösségek jogaival foglalkozik. Lesznek olyan bekezdések, amelyeken enyhítettünk, például az, hogy az Európai Néppárt támogatja a többségi döntést az Európai Tanácsban a jövőben fokozatosan, és nem pedig egy hirtelen változással. Nyilván a kiáltvány beszél a megélhetésről, a megélhetési válságról, az energiaválságról, a gazdákról, a kis és közepes vállalkozásokról, tehát 3-4 oldalban nagyon-nagyon sűrűn megfogalmazza ezeket a célkitűzéseket, amelyek nagy mértékben azt kell, hogy mondjam, hogy pozitív célkitűzések és pozitív hangnemben vannak megfogalmazva, ami a mi erdélyi vagy romániai magyar érdekeinket illeti.
Legyen ez a zárszónk. Winkler Gyula európai parlamenti képviselőnek, az RMDSZ-EP listájának a vezetőjének. Köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben és válaszolt a kérdéseimre.
Köszönöm szépen a meghívást, és szép napot kívánok továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóinak.